reggelt még egyszer mindenkinek. Izgalmas nap ez a mai nekem, mert egy új sorozatot fogunk kezdeni. Krisztiánnal beszélgettünk, hogy miről is tanítsak, pontosabban így mondtam neki az ötletemet, és akkor egy kicsit összedugtuk a fejünket, és gondolkodtunk, hogy mennyire jó ötlet ez. Márk evangéliumát fogom elkezdeni, ami azért izgalmas, mert tekintve, hogy így 4-6 hetente fogok tanítani, jó pár évig is elidőzhetünk Márk evangéliumába. De azért döntöttünk így, hogy jó lesz ez, mert Krisztián tanít majd talán az Abcserről, vagy valamelyik, nem Abcsert már végtanította, valamelyik apostoli levélről, most ugye a Zsoltárokban van, és arra gondoltunk, hogy így legalább végig szó lesz Jézusról folyamatosan. Bármiről is tanítson Krisztián, Jézusról 4-6 hetente szó fog esni, nem mintha ő nem beszélne Jézusról, de mégis. És az jutott eszembe, amikor ezt így eldöntöttük, hogy Pál írja a korintosiaknak az egyik levelébe, hogy azt mondja, hogy én is, mikor megérkeztem hozzátok, testvéreim, nem úgy érkeztem, mint aki ékes szólás vagy bölcsesség fölényével hirdeti nektek az Isten bizonyságtételét, mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint a megfeszítettről. Úgyhogy ez úgy összevág azzal, hogy azt mondtuk, hogy Jézusról legyen mindig szó, és aztán, ahogy elkezdtem nézegetni az evangéliumot, őszintén megmondva először Mátét gondoltam tanítani, aztán váltottam Márkra, néhány betű a különbség, és ahogy kicsit beleástam magam Márk evangéliumába, rájöttem, hogy igazából az egész evangélium Jézusról, mint Isten fiáról beszél, de Jézusról, mint a megfeszítettről. Tehát arányait tekintve Márk az, aki legtöbbet foglalkozik a szenvedés történettel, Jézusnak a kereszthalálával. Úgyhogy nekem így összeállt, hogy Jézusról fogunk beszélni, és Jézusról, mint a meghalt és feltámadt Isten fiáról. Picit beszéljünk arról, hogy mik is ezek az evangéliumok. Ugye tudjuk, hogy 4 evangélium van a mostani Bibliánkban. Ugye maga az evangélium szó az annyit jelent, hogy örömhír. Igazából azért ennek a jelentése egy kicsit átalakult az évezredek során, hiszen a keresztény kontextusban ez az evangéliumokat jelenti, a Jézus életéről szóló írásokat hívjuk mi evangéliumnak. És hogy miért van belőlük 4, hát ez nagyon érdekes dolog. Egy picit ezt is meg fogjuk nézegetni, mielőtt konkrétan a Márkkal elkezdenénk foglalkozni. Szóval még egyszer, az evangélium az egy olyan írások a Bibliában, amik, ha irodalmi szempontból nézzük, hogy megint irodalomórázunk egy picit, akkor nem nevezhető életrajznak, mert nem egy szigorúan vett életrajz, majd meglátjuk, hogy miért. Történeti munkának se tudjuk hívni, mert nem szigorúan egy történeti mű. Talán Lukács az egyetlen kivétel, aki törekedett arra, hogy történeti hűséggel mutassa be az eseményeket, meg megfelelő időrendben, de a többi evangéliumban látjuk, hogy nem feltétlen vannak időrendben az események, nem feltétlen van az a fajta pontosság, amit egy történeti munkától elvárna az ember. Szóval igazából az evangéliumok azok vallási tanítások és egyfajta tanúságtétel, ami egy életrajzi keretbe van beleillesztve, nevezetesen Jézus életrajzi keretébe. Mondtuk, hogy 4 evangéliumban, azt hiszem legtöbben tudjuk, hogy Máté, Márk, Lukács és János evangéliumait olvashatjuk most a Bibliában. Különböző szerkesztésmóddal, különböző hangsúlyokkal, különböző embereknek írva, különböző időbe is írva, de vannak benne nagyon-nagyon lényeges közös pontok. Úgyhogy megnézzük azt, hogy mik azok a közös elemek, amik mindegyik evangéliumban benne vannak. Mindegyik evangélium beszél keresztelő Jánosról, hogy ő Jézust megkeresztelte. Mindegyik evangélium beszél arról, hogy Jézus bűnbánatra hívja az embereket, hogy tanítja az embereket. beszél arról az összes evangélium, hogy tanítványokat választ maga mellé, ugye ezt a 12 tanítványt, akiket ismerünk. Olvasunk arról mind a négyben, kivétel nélkül, hogy ő csodákat tesz, betegeket gyógyít. Olvasunk arról, hogy ő magát, az ő hatalmát Istentől kapott hatalomnak mutatja be. Aztán mindegyikben megjelenik az a történet, hogy megtisztítja a jeruzsálemi templomot. Mindegyikben láthatjuk azt, hogy szembe kerül a zsidó vallási vezetőkkel. Aztán minden egy evangéliumban látjuk amit úgy hívunk, hogy a szenvedés történetet, látjuk azt, hogy az utolsó vacsorát megeszi a tanítványaival, látjuk azt, hogy Júdás elárulja, Pilátus halálra ítéli, keresztre feszítik, meghal, eltemetik és feltámad harmadnap. Szóval ezek, amiket felsoroltunk, ezek minden evangéliumban benne vannak. És ez azért lényeges, mert ebből is láthatjuk, hogy a fő mondani való az egyezik az evangéliumokban. Ugye szokták az evangéliumokat kritikával illetni, hogy ellentmondások vannak bennük, hogy valamelyik így mesél, valamelyik úgy mesél. Szokták azt is mondani, hogy mivel ezek Jézus élete után íródtak sok évtizeddel, ugye a legkorábbi evangélium az pont a Márk evangéliuma, és azt úgy satszolják, hogy körülbelül 55 és 70 között íródhatott valamikor. Ugye azt látjuk, hogy leghamarabb is, ami nem valószínű, de az akkor is eltelt 25 év Jézus halála óta, de inkább még több, inkább 40 év. És erre szokták mondani emberek, kritikusok, hogy hát addigra már nagyon össze-vissza emlékeztek az emberek, és nem valószínű, hogy túl pontosak ezek a visszaemlékezések, amiket megírtak. És egy picit utána néztem ennek, hogy mit is mondanak erről a hozzáértő emberek, és van egy Richard Bauckham nevű emberke, aki írt egy könyvet Jézus és a szemtanúk kérdéséről, ez a könyv címe is, Jézus és a szemtanúk, és ő felhasználta az újabb kutatásokat, amik az emberi emlékezettel foglalkoznak. És egy-két pontot itt felolvasok ebből a könyvből. Azt sorolta így fel sorba az egyes, hogy egyedülálló, különleges eseményekre jól emlékszünk. Aztán a kettes pont, hogy fontos és következményekkel járó események szintén emlékezetesek maradnak. Aztán a hármas, a személyes érzelmi érintettség hozzájárulhat a jó emlékezéshez, de a magas érzelmi érintettség torzíthat is. Szóval a pontos emlékezés esetében élénkebbek a képek, a jelentéktelen részletek és a memória megbízhatóságára utalhatnak, de ez nem mindig igaz. A nézőpont nem meghatározó tényező, a datálás, vagyis hogy mikorra tesszük az eseményt, az egyik legkevésbé meghatározható, megbízható tényező, és az emlékek lényege akkor is megbízható lehet, ha a részletek nem azok. És aztán az utolsó pont, hogy a gyakori ismétléseknek kulcs szerepe van az emlékezés megbízhatóságában és pontosságában. És azt mondja ez a jó ember, hogy a tanítványokra az első és a második pont az mindenképp igaz, már mint az, hogy egyedülálló különleges eseményekre jól emlékeznek, aztán hogy a fontos és következményekkel járó események emlékezetesek maradnak. A 3-as, 4-es, 5-ös az nem igazán jellemző. A 6-os nem perdöntő a szemtanúság kérdésében, ugye a 6-os volt az, hogy a nézőpont nem meghatározó tényező. És aztán nagyon érdekes, amit ír, hogy a 7-es, ami arról szól, hogy a datálás az egyik legkevésbé megbízható tényező, ez nagyon igaz az evangélistákra, hiszen azt látjuk, hogy valamelyik így emlékszik, valamelyik úgy írja le, hogy ekkor történt, akkor előbb ide mentek, aztán oda mentek, a másik pont fordítva írja. Az egésznek a lényege, és amiért ezt így elmondom, hogy az egésznek a lényegén nem változtat, és ezt egy picit még szeretném tovább fejtegetni. Egy kicsi részletet olvasok egy könyvből, és aztán tovább beszélek még erről. Az előző kutatásra reflektálva azt írja Szabados Ádám az Apostolok Hagyománya című könyvében, hogy a legfontosabb tudnivaló ebből az, hogy egyáltalán nem mindegy, miféle emlékekről van szó. Bizonyos emlékekre egészen pontosan emlékezhetünk, még más emlékek könnyebben formálhatóak idővel. A tanítványok Jézussal kapcsolatos emlékei a pszichológiai kritériumok alapján is inkább olyan típusú emlékek, amilyenekre az emberek jellemzően jól emlékeznek. Ha ehhez hozzáveszünk, hogy ma már az Újszövetség tudományban is jól ismertek a korabeli zsidóságban alkalmazott mnemonikus technikák, tehát ilyen emlékezés erősítő technikák, amelyekkel a zsidók a Tórát képesek voltak akár fejből megtanulni, és hogy ennek a technikának, ennek a emlékezés technikának egy részét Jézus is láthatóan alkalmazta a tanítványok oktatásában, ugye gondoljunk a példabeszédekre, a hegyi beszédre, a bölcs gondolatokra, amik már akkor is úgy működtek, mint manapság egy-egy hűtőmágnes ige, tehát hogy azok tényleg eleve Jézus úgy találta őket ki, hogy könnyű legyen megjegyezni. Szóval azt írja itt Szabados Ádám, hogy ha mindezt figyelembe vesszük, akkor arra a következtetésre jutunk, hogy a Jézussal kapcsolatos apostoli emlékezet nagyon is lehetett megbízható. És akkor még a Szentlélek munkájáról nem is beszéltünk, ezzel fejezi be ezt a szakaszt az író. Szóval azt mondja, hogy ha ki is vesszük azt a gondolatot az egészből, hogy a Bibliát a Szentlélek ihlette, és mondjuk azt így egyszerűen, hogy felügyelte azt, hogy mi kerül bele, akkor is azt kell, hogy mondjuk, hogy ezek a visszaemlékezések a lényegüket tekintve pontosak voltak. Aztán nem akarom itt tovább ezt így taglalni, lehetne rengeteg teológusnak az idézeteit ide rakni, hogy milyen érvek vannak a megbízhatóság mellett. Nem akarok így belemenni, mert felesleges. Viszont azt még fontosnak tartom, hogy azért ebben a kérdésben is, mint minden másban a Bibliában, fontos a hit. Fontos az, hogy hogy állunk hozzá, hogy talán úgy tudnám legjobban megfogalmazni, hogy megadjuk-e Istennek azt a bizalmat, hogy az ő igéjébe megbízható dolgok kerültek, és ha valamit nem értünk, vagy ellentmondást vélünk felfedezni, akkor tudunk-e alázatosak maradni, és azt mondani, hogy nyilván nem Isten igéjébe van a hiba, hanem valamiért én ezt nem értem, vagy nem tudom összeegyeztetni. És zárójelben megjegyzem azt is, hogy talán nem is kell mindig mindent intellektuálisan megértenünk, és beszuszakolni az agyunkba. De azért láthatjuk azt, hogy a hitelesség az jelen van az evangéliumokban. Ugye az evangéliumoknál van három evangélium, a Máté, Márk, Lukács, amit úgy hívunk, hogy a szinoptikus evangéliumok, ami azt jelenti, hogy együttlátók, ez a szó azt jelenti. Ami három evangélium leginkább hasonlít egymásra, ennek valószínűleg az az oka, hogy volt egy közös forrás, amit úgy hív az írás kutatás, hogy a beszédforrás. Tehát volt valamiféle írott anyag Jézus beszédeiről, nem minden, és ezeket nem Jézus írta le, de volt valamiféle írott forma. Ebből dolgozott Márk, és azt gondolják, hogy Márk evangéliuma volt nagyjából Máténak a kiinduló alapja, plusz ezek a beszédforrások. És ugyanez a két evangélium volt Lukácsnak is a forrása. János volt egy külön utas, ő jóval később írta az evangéliumot, ő inkább Jézusnak az isteni lényére és mélyebb teológiai összefüggésekre koncentrált, és azokról beszélt. Szóval, van ez a három szinoptikus evangélium, amire azt mondjuk, hogy oké, ha ezek pláne még így egymásra is épültek, meg kereszthivatkozások vannak, hogy akkor miért nem egyformán van minden. És egy nagyon érdekes dolgot hallottam erről, és teljesen jó magyarázatnak tartom, és egy példával fogom megvilágítani, hogy képzeljük el azt, hogy van egy iskolai dolgozat, ahol mondjuk kell írni most a 21. század közepén, mondjuk Budapest ostromáról egy dolgozatot, ami 1944. december 25-től tartott 45. február akármeddig. Erről kell írni egy dolgozatot a diákoknak. Most képzeljük el azt, hogy megírják ezt a dolgozatot, jó hosszú részletes dolgozatot, és ugyanazokat a részleteket írják bele, tehát ugyanaz a öreg néni fog a, nem tudom, óvóhelyen imádkozni, hogy ne essen a bomba, és nem esett a bomba, és ugyanaz az orosz katona fog akármit csinálni. Ha ezt a tanár elolvassa, akkor azt mondja, hogy hát gyerekek, itt másoltatok egymásról, nem lehet, hogy pont ugyanazokat a részleteket írjátok meg. Ugye ezt kutató munka előzte meg, vagy megkérdeztétek a nagymamátokat, hogy meséljen erről, vagy utánolvastatok, az nem létezik, hogy egy ilyen hatalmas anyagból, mint Budapest ostroma, ami sok hónapig tartott, pont ugyanazok a részletek legyenek itt. Szóval azt látjuk, hogy ez nem jó. A másik, hogy olyan dolgozatokat olvas, ahol olyanokat írnak, hogy mondjuk Budapest ostroma 1930-ban kezdődött, és a francia katonák körbefogták a várost, akkor pedig azt mondja a tanár, hogy te nem vagy felkészült, mert butaságokat írsz, hiszen tényszerűen nem ez történt, nem akkor történt. Viszont ha olyan dolgozatokat kap, amiben a fő dolgok azonosak, és ott van az, hogy nem tudom, 44. december 25-én kezdődött az ostrom, szovjet katonák, stb. Ezek a lényeges pontok ott vannak, és azon belül van sok-sok nézőpont, sok-sok történet, akkor azt mondja, hogy ezek szuper dolgozatok, és nagyon sok mindent megtudtam Budapest ostromáról. És ugyanezt történik az evangéliumoknál is, hogy ahhoz, hogy Jézus életéről egy átfogó képet kapjunk, ahhoz az kellett, hogy különböző nézőpontokból, különböző elbeszélők, különböző embereknek, különböző szempontok alapján tudósítsanak erről. És ha most azt olvasnánk az evangéliumokban, hogy a történetek során, hogy minden részlet takra ugyanaz, és pontosan ugyanazon a napon, és a másik nap ez, és bármi, akkor azt mondanánk, szerintem, hogy hát ez egy picit gyanús, egyrészt minek van 4-6 egyformák, másrészt egy picit gyanús, mert akkor ezek szolgai módon lemásolták egymás írását, mert hogy nem lehetséges az, hogy emberek 30-40-50 év után ugyanúgy emlékezzenek mindenre, ez kizár dolog, tehát ilyen nincs a világon. Úgyhogy fura módon a látszólagos ellentmondások, meg pontatlanságok, amik vannak az evangéliumokban, azok nemhogy a hitelességet aláásnák, hanem inkább erősítik a hitelesség kérdését. Szóval ennyit erről, hogy mi is a 4 evangélium. Még egyszer csak felsorolás szerűen, ugye mondtam azt, hogy különböző szempontok alapján írták. Ugye Mátéról azt szoktuk mondani, hogy ő a messiásként Jézust bemutató író volt, tehát Jézust, mint a zsidók királyát mutatta be, annál is inkább, mert az ő olvasó közönsége az a zsidó keresztények voltak. Ugye Máté nem foglalkozik azzal, hogy a zsidó szokásokat elmagyarázza nekik, vagy bármi, hanem készpénznek veszi, hogy az olvasói pontosan értik, hogy milyen utalások vannak az ő szövegébe. Márk az egy picit más tészta, ő inkább Jézusra, mint az Isten fiára koncentrált, és az ő olvasói azok a pogány keresztények voltak, tehát Márknál fogjuk látni, hogy ő megmagyarázza a zsidó szokásokat, kifejti, hogy ez miért így volt, miért úgy volt. Lukács, ő Jézust, mint az emberfiát, mint Dávid fiát mutatja be, egyébként ő volt az egyetlen nem zsidó származású evangélista, és János, ezt már említettem, János pedig Jézust, mint Istent mutatja be, nem is csak, mint Isten fiát, hanem mint Istent magát, a Szent Háromság harmadik személyét. Szóval ennyi bevezető után beszéljünk picit konkrétan Márk evangéliumáról. Szóval a keletkezése az 55 és 70 közé tehető, inkább azt mondják, hogy 65-70 körül. Aztán vannak, akik azt mondják, hogy 70 után kellett, hogy íródjon. Jön az indoklás, mert ugye Márk beszél a templom lerombolásáról, hogy Jézus ezt megjövendőli, és azt mondják egyes kutatók, hogy hát Márk nem merte volna ezt a jövendőlést beleírni, ha nem látta volna, hogy tényleg lerombolják a templomot. Azt hiszem, ez egy picit szkeptikus hozzáállás, ennyi erővel egyik próféta sem merte volna leírni, amit leírt. Úgyhogy én arra hajlok, hogy én elhiszem azt, hogy ez volt a legkorábbi evangélium, és hogy 70 előtt íródott, annak ellenére, hogy a templomot csak 70-ben rombolták le, a jeruzsálemi templomot. A arról már beszéltünk, hogy viszonyulnak egymáshoz ezek az írások, tehát hogy Márké volt a legrégebbi evangélium. A szerző ugye önmagát nem jelzi az írásban, nem nevezi meg, ez nem olyan, mint az apostoli levelek, ahol Pál odaírja, hogy én Pál, Jézus Krisztus elhívott apostola, írom nektek ezt és ezt a levelet. De az unkeresztény hagyomány egészen már a második századtól Márkot jelöli meg. Ez a Márk az, aki az apostolok cselekedeteiben feltűnik, mint Barnabás unokaöccse és Pál munkatársa. Sőt, később Péter mellett is feltűnik, Péter az egyik levelében ír róla, hogy azt mondja, hogy Márk az én fiam, itt nyilván átvitt értelemben érti ezt, hogy a fiam, tehát lelki értelemben a fia. Ő egy jeruzsálemi származású zsidó keresztény volt, aki vélhetően jól tudott görögül, és vélhetően azon túl, hogy Pálnak munkatársa volt egy időben, tehát ismerte a páli teológiát, hogy úgy mondjam, azon kívül Péterrel is tölthetett időt, és az ő visszaemlékezéseit is első kézből hallgatta. Ez az evangélium, ez görög nyelven lett írva. És arról már beszéltünk, hogy a célközönsége azok a pogányok voltak. Nagyon érdekes az is, hogy ezt onnan is látjuk, nem csak abból, hogy megmagyarázza a zsidó szokásokat, hanem viszonylag kevés ószövetségi idézet van benne, tehát nem hoz olyan nagyon sok ószövetségi idézetet, mint például Máté, és kihagyja a nemzetségtáblázatot például, ami ott van Máténál leírva. Ebből láthatjuk, hogy nekünk írta, pogány keresztényeknek, hiszen mi is azok vagyunk. És nézzük most meg, nem fogunk nagyon sokat konkrétan megnézni már Márk evangéliumának az elejéből, de néhány verset azért megnézünk. Rögtön az első vers azt mondja, Jézus Krisztus az Isten fia evangéliumának kezdete. Amint megvan írva Ézsaiás próféta könyvében, íme elküldöm előtted követemet, aki elkészíti utadat, kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Felolvasok egyszerre egy szakaszt, és akkor utána visszamegyünk. Történt pedig, hogy János keresztelt a pusztában, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. Akkor kiment hozzá Júdea egész vidéke, kimentek a jeruzsálemiek is mind, és amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán vizében. János ruhája teveszőrből volt, derekán bőrövet viselt, sáskát evett meg erdei mézet. És azt hirdette, utánam jön, aki erősebb nálam, és én még arra sem vagyok méltó, hogy lehajolva sarulja szíját megoldjam. Én vízzel kereszteltelek meg titeket, ő pedig Szentlélekkel fog megkeresztelni. Ennyit fogunk ma megnézni, ezt a 8 verset. Az első vers rögtön megadja az alaphangot, Jézus Krisztus az Isten fia evangéliumának kezdete. Ha beszéltünk arról, az evangélium szó, szimplán a jelentése annyi, hogy örömhír, de erre az időre már, amikor megírta az evangéliumot Márk, addigra már volt ennek egy olyan jelentése is, egy plusz jelentése, ami gyakorlatilag a Jézus életéről szóló tanításnak az összefoglalása volt, hiszen ne felejtsük el, hogy addigra már több évtizede voltak keresztények, ha bár nem volt a kezükben Biblia. Szóval ezek a tanítások, ezek már megvoltak valamilyen formában, és Jézus életéről is volt egyfajta egységes hagyomány, amit tudtak a hívő emberek, és ezt hívták evangéliumnak. Pál is sokszor használja ezt a kifejezést, hogy evangélium, és nyilván ő se a 4 evangélium valamelyikére gondol, hiszen nagyjából akkoriban íródtak, mint a levelei, vagy kicsit hamarabb. Szóval itt rögtön megtudjuk azt, hogy ez az evangélium kezdete, és megtudjuk azt is, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Nagyon érdekes, hogy ezt a kifejezést, hogy Isten fia, ezt 4-szer olvassuk mindössze a Márknál. Mégis azt szokták mondani, hogy Márk az, aki Jézust, mint Isten fiát mutatja be leginkább. És nagyon fura, hogy itt a legelső versben látjuk ezt, ahol maga az író mondja, hogy Jézus az Isten fia. Aztán 2 alkalommal Jézus csodái során kiűzött démonok, vagy tisztátalan lelkek mondják ki azt, hogy például, hogy mi közünk hozzád, Isten fia, meg hogy azért jöttél, hogy gyötörj bennünket. És aztán a csúcsa az egésznek, az utolsó alkalom, mikor ez szóba kerül, akkor a pogány százados, aki ott volt Jézus kivégzésénél, gyakorlatilag a kivégző osztag vezetője, ő volt az, aki Jézus halálakor azt mondta, hogy bizony ez az ember Isten fia volt. És ez azért lényeges, mert ne felejtsük el, hogy Márk a pogányoknak írta, a pogány keresztényeknek írta, tehát ő nem feltétlen arra építi az érvelését, hogy az Ószövetségből levezesse, hogy Jézus Isten fia, hanem egész egyszerűen elmondja, hogy ezek a mondatok elhangzottak, függetlenül az ószövetségi prófétáktól és minden egyébtől, hallottuk, láttuk, hogy ő Isten fia. Második vers áttér keresztelő Jánosra. Nagyon érdekes egyébként, hogy az egész evangélium itt nem úgy kezdődik, mint a többi, hogy Jézus megszületik, és Betlehem, és karácsonyi történet, hanem így rögtön a közepébe indul, tehát gyakorlatilag Jézus szolgálatával kezdődik, de azért ide hozza keresztelő Jánost, mint előtörténetet Márk is. Hoz egy ószövetségi proféciát, hogy íme elküldöm előtted követemet, aki elkészíti utadat, kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Tehát volt egy ilyen profécia, hogy mielőtt a Mesiás megjelenik, Isten elküld valakit, aki előkészíti az útját, ez Ézsaiás 40-ben van, felolvasom. Egy hang kiált, építsetek utat a pusztában az Úrnak, készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek. Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegyes halom, legyen az egyenetlen egyenessé és a dombvidék síksággá. Mert megjelenik az Úr dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt. Az Úr maga mondja ezt. Tehát ez volt a profécia, amire itt utal. Történt pedig, hogy János keresztelt a pusztában, és hirdette a megtérés kerességét a bűnök bocsánatára. János életéről Lukács ír részletesen, a születésének a körülményeiről és mindenről. Nagyon-nagyon-nagyon dióhéjban János volt az az ember, aki az ige szerint a pusztában élt, és erdei mézet meg sáskát evett, de ezt mindjárt olvasni fogjuk. És nagyon furák voltak a születésének a körülményei is. Valószínű, hogy a pusztában nevelkedés az nem azt takarta, hogy őt úgy kirakták a pusztába gyerekkorába egy dobozba, és aztán úgy fölnőtt, mert nyilván meghalt volna, hanem azt mondják egyes kutatók, hogy a kumráni közösség egyfajta, most azt mondanánk szerzetes rend, korabeli zsidó elvonult emberek, ez volt a bizonyos kumráni közösség, hogy valószínűleg közéjük tartozott ő is, ott élt, ott nevelkedett. Ötös vers, ekkor kiment hozzá Júda egész vidéke, kimentek a jeruzsálemiek is mind, és amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán vizében. János ruhája teveszőrből volt, derekán bőrövet viselt, sáskát evett meg erdei mézet. Na ez azért lényeges, hogy teveszőr ruha, mondhatnánk azt, hogy nem mindegy, mi volt rajta. Teveszőr ruha és bőrövet viselt, hát ez egy egész világos párhuzam Illésről, Illés prófétáról, az ő toalettje volt ilyen, hogy úgy mondjam, teveszőr és bőröv. Szóval ez egy olyan attribútum volt, amit így az emberek megláttak, akkor azonnal beugrott a kép, hogy aha, ez Illés utódja, ez olyan, mint Illés. És Jézus maga is rábólint erre a feltételezésre. A Máté evangéliumában olvassuk, hogy megkérdezték tőle tanítványai, miért mondják akkor az írástudók, hogy Illésnek kell előbb eljönnie, mármint a Messiás előtt. És ő így válaszolt, mármint Jézus így válaszolt, Illés valóban eljön, és helyreállít mindent. Mondom nektek, hogy Illés már eljött, de nem ismerték fel, hanem azt tették vele, amit csak akartak. Így fog szenvedni tőlük az emberfia is. Ekkor megértették a tanítványok, hogy keresztelő Jánosról beszélt nekik. Tehát Jézus maga is ráteszi a pecsétet erre a párhuzamra, és azt mondja, hogy igen, az az Illés, akiről beszél a profécia, hogy majd eljön a Messiás előtt, na az volt János. Ilyen értelemben, Illésnek szellemi értelemben az utódja. Szóval kint volt a pusztában, szóval van egy kis furcsaság ebben, hogy kint van a pusztában, és aztán Jordánba keresztel, hogy a Jordán az a pusztába folyik. Hát elvileg nem. Itt én hajlok arra a magyarázatra, amit olvastam valahol, hogy a puszta itt inkább egy jelképes értelemben értendő, hogy egy félrevonult külön helyen volt, nem feltétlenül a kősivatagban, hiszen a Jordán nem folyt volna ott. De nem is ez a lényeg. Kint volt, keresztelte az embereket, és erről fogunk majd beszélni, mi is ez a keresztelés. Azt mondja a 7-es versben ez a János, hogy utánam jön, aki erősebb nálam, és én még arra sem vagyok méltó, hogy lehajolva a sarulya szíját megoldjam. Ez egy érdekes kép, és azt hiszem, a Krisz beszélt erről már valamelyik összefüggésben, hogy beugrott, amikor én is ezt így láttam valahol leírva, hogy akkoriban az volt a szokás, hogy a mester-tanítvány viszonylatban a tanítványok azok a mesternek tartoztak bizonyos szolgálatokat megtenni, de a saru szíjat kötözni az nem volt. Tehát arra mondhatta azt, hogy na, azt már nem. És így kell ezt érteni, hogy János azt mondja, hogy én még arra se vagyok méltó, hogy azt a munkát, amit egyébként nem is lennék köteles, annyira alantas, hogy azt megcsináljam Jézusnak, vagy hát annak, aki utánam jön. Én vízzel kereszteltelek meg titeket, mondja János, ő pedig Szentlélekkel fog megkeresztelni. János keressége, ez egy fontos téma, mert az a mai napig még 2000 év után is okoz zavarokat, meg félreértéseket. Tehát a János keressége, amit ő ott a Jordánban csinált, az nem az újszövetségi keresség. Az nem ugyanaz, mint amit Jézus mondott a tanítványoknak, hogy menjetek el, és az atyának és a fiúnak nevében kereszteljetek meg minden embert. Ez egy teljesen másik keresség, és ezt nagyon fontos érteni, és aztán ugye megnézzük, ezen kicsit elidőzünk, hogy azon kívül, hogy ez nem az, de akkor mégis micsoda. Ugye ez egyfajta rituális mosakodásnak volt a, mondjuk ugye a kiterjesztett változata, tehát az a gondolat van mögötte, hogy a test megtisztulása az jelképezi azt, hogy a lelked már megtisztult. Tehát egyfajta kultikus tisztaság. És ezt többször is gyakorolták, tehát nem egyszer keresztelkedtek meg ilyen értelemben, hanem ez egy visszatérő szertartás lehetett a történelemben valamikor. Azt nem tudjuk, hogy ez a János keressége pontosan ez is ismétlődhetette vagy sem, de a lényeg az, hogy erre a fajta kultikus szertartásra volt ráépítve, és nem volt, nem is lehetett köze a Jézus kereszthalála miatti bűnbocsánathoz, hiszen előtte volt, évekkel mielőtt Jézus meghalt volna. Tehát ha valaki megkeresztelkedett keresztelő Jánosnál, az attól még semmi köze nem volt Jézus követéséhez, meg pláne Jézus kereszt halálához és áldozatához. Jézus maga is megkülönbözteti a János kerességét az ő maga által hirdetett kerességről, tehát amit meghirdetett, mint jövőbeni programot. A legfontosabb különbség talán az, hogy János úgy hirdette a programját, úgymond, hogy jöjjenek az emberek, vallják meg a bűneiket, és aztán megkereszteli őket. Sőt, ugye máshol olvassuk, hogy elküldi azokat az embereket, akik nem őszinte bűnbánattal jöttek, hanem csak úgy meg akartak keresztelkedni, és azt mondta, hogy menjetek el, teremjetek megtéréshez méltó gyümölcsöket, és utána foglak titeket megkeresztelni. Na most ezt a mai napig halljuk itt-ottamot, hogy teremj megtéréshez méltó gyümölcsöket, és majd aztán megkeresztelünk. Ez abszolút fals, és ennek nincs köze ahhoz a fajta kerességhez, amit Jézus hirdet, amit Pál hirdet, amit mi hirdetünk. Miért mondom ezt? Azért mondom ezt, mert hogyha méltók tudnánk lenni arra, hogy megkeresztelkedjünk, hogy nekünk már van egy tiszta lelkünk, mert elhagytuk a bűneinket, és ezt jelképezi az a fajta vízbe bemerítés, amit János csinált. Szóval ez így menne, akkor nem lenne szükség Jézus halálára és feltámadására, de szükség van. Tehát van hasonlóság a két keresztség közt, de nem ugyanaz a kettő. És most azt szeretném megnézni, mert ez nagyon érdekes, hogy azt értjük talán, hogy a János keressége miért nem ugyanaz, de mégis akkor mi a hasonlóság? Az egyik nagyon fontos, hogy azt mondja János, hogy a bűnöknek bocsánatára, mind a két keresztségnél fontos az, hogy az ember felismerje a bűnösségét, hogy szembe nézzen azzal, hogy neki valamire szüksége van. János az Ószövetség és az Újszövetség határán van, de teológiailag János, keresztelő János még az Ószövetséghez tartozik. Tehát hiába van a Bibliánknak azon a felében, amit úgy hívunk, hogy Újszövetség, ő még az Ószövetséghez tartozik, hiszen Jézus még nem halt meg, és nem ment fel az Atyához. Amikor János bűnről és bűnbocsánatról beszél, akkor még egyszer mondom, nem tud beszélni Jézus áldozatáról, hiszen nem ismeri még ezt, nincs kibontva ez a teológia, mert még meg se történt. Viszont szembesíti az embereket annak a szükségességével, hogy tegyenek valamit, hogy rendezzék a viszonyukat Istennel. És itt van egy nagyon érdekes dolog, hogy az egész ószövetségi törvény ezt csinálja a maga áldozati rendszerével. Különböző bűnökért különböző állatokat le kellett gyilkolni, a vérüket kellett kiontani, hogy elnyerjék az emberek Isten bocsánatát. Mind-mind arra mutatott előre, hogy emberek bajban veletek, és szükség van Krisztushoz. Nagyon is így van, ezt olvassuk a Pálnak a Galata levelében, a harmadik rész 23-25-ös vers, azt mondja itt Pál, hogy mielőtt eljött a hit, a törvény őrzött bennünket egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Tehát a törvény nevelünk volt Krisztusig, hogy hitáltal igazuljunk meg. De miután eljött a hit, többé nem vagyunk a nevelőnek alávetve. Mit mond itt Pál? Azt mondja, hogy a törvény, amit itt ezen a ponton akár fölcserélhetünk azzal is, hogy az Ószövetség, az nevelünk volt Krisztusig. A törvény volt az, azt Pál más helyen tanítja, ami megmutatta azt, hogy a bűn az miért bűn. Ugye, ha nincs parancsolat, akkor nincs törvényszegés, logikus. A törvény tanította meg az embereknek, hogy igen, van bűn. János mit csinált? János azt csinálta, hogy az embereknek felhívta a figyelmét arra, hogy te bűnös vagy, neked ezt rendezni kell. Jánosnak akkor nem volt más eszköze erre, mint az Ószövetség, hogy csináljunk valami rítust, ami talán plusz volt itt, hogy talán én azt érzem ebben, hogy jobban a személyes bűnbánatra, a személyes érintettségre hívja fel a figyelmet. Ugye azt látjuk, hogy az emberek oda mennek, sorbálnak, János megkereszteli őket, ők megvallják a bűneiket. Nem tudjuk pontosan, hogy ez hogy zajlott, hogy mindenki elmondta az összes bűnét egyenként, vagy csak mindenki megvallotta, hogy ő bűnös. De a lényeg itt az ezen a ponton, hogy nem csak általánosságban azt mondták az emberek, hogy igen, bűnösek vagyunk. Ha hajlamosak vagyunk mi is ezt tenni újszövetségi hívőként, hogy azt mondjuk, hogy igen, persze bűnösek vagyunk, a eredendő bűn, Ádám elbukott, mi is, ugye bűnösként születtünk, ja, bűnösek vagyunk. Nem erről van szó. Itt arról van szó, hogy János azzal szembesíti az embereket, hogy te loptál, te házasságot törtél, te csaltál. Felhívja a figyelmüket arra, hogy ezt valahogy rendezni kellene. Aztán ez a víz alá merítés, ez valahol jelképezi azt, hogy van remény arra, hogy megtisztulj. És itt mondja azt János, hogy én vízzel keresztelek titeket, de aki utánam jön, a Szentlélekkel keresztel. Tehát mutat valami nagyobbra, és azt mondja, hogy csinálunk mi itt valamit, ami jó valamire, ki tudja mire, de jön utánam valaki, aki ezt másként fogja csinálni. Tehát Jézusra mutat. Ezt később majd látni fogjuk, hogy mennyire konkrétan Jézusra mutat. Kicsit beszéljünk arról, hogy nekünk mit jelent az, hogyha meg vagyunk keresztelve. Mit jelent a keresztség az a fajta keresztség, amit mi tanítunk, akár konkrétan a mi gyülekezetünk, akár a legtöbb keresztény egyház, és itt én most egy merész húzással még a gyerekkerességet is ehhez venném, mert én nem, hogy mondjam, nem veszem a bátorságot, hogy elítéljek minden egyházat, ahol a csecsemőket keresztelik, hiszen ők azt megokolják valahogy, és alátámasztják, nekik is jelenthet valamit a keresztség. De nézzük meg, hogy mit jelent ez a keresztség, mit jelképez. Egyrészt ugye azt jelképezi, hogy meghalni a bűnnek. Tehát a legelső lépés az, hogy szembenézünk azzal, hogy bűnösek vagyunk, és ezt rendezni kell. És ezt jelképezi az, hogy a víz alá merülünk, hogy meghalunk. Azt mondja a Róma 6:3-ban Pál, hogy nem tudjátok, hogy mi, akik Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? Aztán ugye jelképezi a keresztség a feltámadást is, hogy ahogy meghaltál a bűnnek, a víz alá merültél, és aztán kijössz, egyfajta feltámadás. Szintén Pál mondja, Róma 6:8, ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Tehát vele együtt élni is fogunk. Ott van az élet lehetősége ebbe. És ami engem nagyon megérintett, és ezért mertem idehozni akár a nem felnőtt keresztséget hirdető testvéreinket is, van egy történet Lutherről. Luther valamikor élete egy nehezebb helyzetében, amikor nagyon el volt keseredve, fölírta az íróasztalára azt, hogy meg vagyok keresztelve. Fölírta ezt a mondatot latinul, hogy meg vagyok keresztelve. És miért tette ezt? Azért tette ezt, mert abban hitt, hogy ez a fajta keresztség, ez őt Jézussal egy oldalra helyezte, és hogy ez egy valóságos tartalommal bíró jelkép, aminek igenis van kihatása az ő életére. És miért gondolhatja ő ezt, és miért gondolhatjuk mi is azt, hogy az, hogy meg vagyunk keresztelve, az több annál, hogy egyszer valamikor valahol valaki lenyomott minket a víz alá, vagy egy kancsó vizet locsolt a fejünkre, amikor csecsemők voltunk. Miért gondoljuk, hogy ez több annál? Azt mondja a Máté 28:18-tól Jézus a tanítványoknak, ez közvetlen a mennybe menetele előtt, azt mondja neki, hogy nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És erre emlékezett a Luther, amikor bevéste az íróasztalára, vagy fölírta, hogy meg vagyok keresztelve, akkor ezt az igét látta maga előtt, hogy Jézus oda megy a tanítványhoz, és azt mondja, hogy nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Aztán beszél arról, hogy menjetek, kereszteljétek meg az embereket, és végén azzal fejezi be, hogy és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Szóval, ha komolyan vesszük azt, hogy a keresztség annak a jelképe, hogy Jézus halálába megkeresztelkedünk, és Jézus feltámadásában is részesülünk, és vele fel fogunk támadni. És komolyan vesszük azt, hogy ez a Jézus ugyanaz a Jézus, aki azt mondta, hogy nekem adatot minden hatalom menjen és földön, és egyébként ezt nem csak itt és ekkor mondja Jézus, más helyen is olvassuk ezt tőle. És ugyanez a Jézus megígérte, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Akkor az egy reményt keltő dolog, és jó arra emlékezni, hogy ennek volt egy kinyilvánított, jelképes formája, hogy valamikor megkeresztelkedtünk, vagy megkereszteltek bennünket, mert ez összeköt minket Jézussal. Nem a víz miatt, nem azért, mert ez egy mágikus dolog lenne, hanem azért, mert ennek valósága van, ebben van egy valóságos összekötés Jézussal. Imádkozzunk. Drága Atyám, én köszönöm, hogy olyan nagyszerű a Te igéd. Köszönöm, hogy adtál nekünk nem csak egy, hanem négy evangéliumot is. És persze néha összezavarodunk, és néha kötözködünk egy picit veled, és nem értjük, hogy miért nem lehetett ezt szabatosabban elmesélni, és nem tudom, színes videófelvételekkel alátámasztani, hogy mi történt, de aztán meg megalázzuk magunkat, és ahogy Jób is tette, kezünket a szánkra tesszük, és elhallgatunk, mert Te sokkal bölcsebb vagy nálunk, és ha Te így láttad jónak, hogy ilyen módon tudasd velünk a jó hírt, az örömhírt, a Te fiadnak az életét, és halálát, és feltámadását, akkor mi ezt a módot el fogjuk fogadni, és szeretni fogjuk, és ebben akarunk élni, hogy hiszünk neked, hogy támaszkodunk rád. Imádkozom azért, hogy erősítsd a hitünket, imádkozom azért, hogy erősítsd a kapcsolatot veled. Olyan jó volt, Uram, arról beszélni, hogy hiába csak egy jelkép a keresztség, de mégiscsak mennyire sokat jelenthet nekünk. Jó kimondani azt, hogy hozzád tartozunk. Jó kimondani azt, hogy a Te halálodba kereszteltettünk meg, és annyira jó kimondani azt, hogy a Te feltámadásodnak is a részesei vagyunk ez miatt. És Uram, olyan sok misztérium van ebben, olyan sok dolog, amit nem értünk. Olyan sok dolog, amit megkérdőjelezhetnénk, de mi hinni akarunk benned, hinni akarunk az élő Istenben, hinni akarunk a számunkra nem érthető csodákban, hiszen minden csoda az természeténél fogva nem érthető számunkra. A szívünk legmélyén éljük azt, és érezzük azt, hogy sokkal több ez az élet annál, mint amit itt magunk körül látunk. És mi téged találtunk meg. Te elhívtál minket. Nekünk ez az utunk. És szeretnénk az egész életünket veled leélni. Amen.
Amen.